Nos, akkor
ha van kérdésetek, vagy valamilyen ötletetek, akkor remélem, hogy a végén marad egy kis idő, hogy beszéljünk erről. De bevallom őszintén, engem nagyon lelkesít ez, amiről most beszélni fogunk. Úgyhogy reméljük az Urat is. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és tényleg nem vesszük könnyen, hogy itt lehetünk. Minden egyes hét, minden egyes alkalom, amikor összegyűlhetünk azért, hogy tőled tanuljunk, különleges nekünk, Uram. Tudjuk, hogy nem valami régi, nem valami elavult bölcsességet adsz nekünk, hanem azt, amire most szükségünk van. Valamit, ami egészen friss. Valami, ami az életet tanítja nekünk. És kérünk, hogy kenj fel mindannyiunkat, kenj fel a füleinket a hallásra, a szívünket az engedelmességre, és ugyanígy nekem, Uram, add a számba a szavaidat, hadd legyek egy tiszta csatorna a számodra, hogy te taníthass mindannyiunkat, hogy te adhass nekünk életet, amit mindig is kerestünk. És csak köszönjük, Uram, nem csak, hanem köszönjük csupa nagybetűvel a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy ez a gondolata a kulcsa annak, amiről beszélni fogunk. És ez Prédikátor 3.9. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? És fontos látni, hogy ezt a kérdést nem akárki teszi föl. Ezt a kérdést Salamon teszi föl. Az az ember, akiről a Biblia úgy ír, mint a világ legbölcsebb embere. Az az ember, aki annyira bölcs volt, hogy nem volt előtte, és nem lesz utána sem senki, aki ennyire bölcs lett volna. Ahol a bölcsesség nem csak tudás, hanem a képesség arra, hogy azt a tudást, ami megvan nekem, összerendezzem, és abból helyes következtetéseket vonjak le. A bölcs ember össze tudja rakni a tényeket, és ki tudja számolni belőlük a tények következményeit. A bölcs ember érti az életet. Valaki, aki esetleg nem rendelkezik túl nagy tény anyaggal, tehát tud, hogy mondják, ez ilyen lexikális tudással, még lehet nagyon bölcs ember. Szoktuk ezt látni, hogy néha egyszerű emberek, tudod, a nagypapa, és van 8 általánosa, és mit tudsz te nekem mondani az életről? És nagyon sokat, mert van egy bölcsessége. Érti az életet, és ez nagyon értékes. És Salamon egy ilyen ember volt. A másik, amit jó itt tudni, hogy ő volt a világ leggazdagabb embere. Annyira gazdag volt, hogy azt nem tudjuk képzelni. És nyilván a gazdagsága az akkori kor lehetőségeit tekintve másképp mutatkozott meg, mint a napjainkban valakinek a gazdagsága. Valószínűleg nem volt saját repülőflottája, mert akkor még nem voltak repülők. De ha most élne Salamon, akkor lenne neki meg minden. Hajói és gazdag. De nagyon. Annyira gazdag, hogy a világ fejedelmei ellátogattak az udvarába, hogy megnézzék azt a csodát, ami az ő uralkodása, az ő gazdálkodása, az ő királysága. Egy olyan ember gondolatait fogjuk most olvasni, akit azt gondolom, hogy minden kétséget kizáróan irigyelne, vagy példaként követne bárki ebben a világban. És nem csak a világban, hanem azt gondolom, hogy a keresztények között is. Úgyhogy kezdjük el olvasni. És a második fejezetet szeretném majdnem egészen végigolvasni. Tehát most kicsit olvasunk. És szeretnék Szeretnék Istennek lehetőséget adni arra, hogy mutasson nekünk valamit, amit esetleg így még nem láttunk. Még mielőtt elkezdjük, a Prédikátor könyvéről sokszor azt mondják, hogy egy pessimista könyv, egy negatív írás. És óvatosan kell olvasni, mert nem minden igaz benne. Tehát Prédikátor leírja a meglátásait. De a meglátásai nem biztos, hogy igazak, hanem az egész könyv egyben tanít nekünk valamit. Tanítja nekünk azt, hogy hova jut egy ember, hogyha mindene megvan, de elveszíti az élő kapcsolatot Istennel. Hova jut egy ember, hogyha a hitét, az énekek énekében leírt szerelmét Istennel lecseréli egy vallásra, lecseréli önmagára, lecseréli a világra. És ezért óvatosan kell olvasni. De mindeközben azt gondolom, hogy a 21. század emberének ez egy alapmű. Ez egy alapmű. Olyan, mint két nagy pofon, ami így fölráz abból az édes álomból, amiben a világ ringat minket. Két nagy pofon abból a nem is tudom, mézes, mázos, csillogó, villogó maszkakból, amivel meg akarnak etetni minket, és ami bevallom őszintén néha ízlik nekem. Finom. Nyami-nyami. Hogyan lehetünk gazdagok? Az jó lenne. Én keresztény vagyok, mert minden gonosz gyökere a pénzszerelem, de én nem szeretem a pénzt, csak gyűjtöm. És csak használom. Sziasztok! Úgyhogy a Prédikátor könyve egy olyan írás, ami biztos, hogy mentes minden ilyen álszent, képmutató savanyú a szőlő, hozzáállású, nem tudom, kereszténységtől. Nem tudom, értitek-e, mire gondolok? Tehát Prédikátor könyve megnézi a dolgokat úgy, ahogy vannak. Nem szórakozik. És aztán levonja a következtetést. Pásztor Kennének volt egy üzenete a minap, azt mondja, hogy a keresztényeket sokszor azzal vádolják, hogy szűklátókörűek. Szűklátókörűek. És szerintem igazuk van. Sokszor tényleg azok. Úgy értem, egyfajta rosszul értelmezett szellemiség miatt nem néz oda. És persze van olyan dolog, amit akkor járok a legjobban, ha egész életemben nem láttam, sose láttam. De a keresztény nem félelemmel él, nem menekülve él, hogy ide se nézhetek, oda se nézhetek, ide se nézhetek, és valahogy megpróbálok megmaradni az én kis, nagyon törékeny, nagyon pici kis keresztény világomban, mert én ide menekültem. Ez nem igaz. Ez nem igaz. A keresztény egy szabad ember, aki nem úgy szabad, mind attól, ami árt neki, mind attól, ami rossz, hogy elfut előle, hanem úgy, hogy nincs uralma rajta. Fölé tud emelkedni. A hívő ember szabadabb, mint bárki a világban, akinek mindene megvan ahhoz, hogy az akaratát teljesítse, hogy elérje, amit szeretett volna, hogy azt tegye nap, mint nap, amit tenni akar. Sokkal szabadabb ennél. De egy más módon. Úgyhogy a Prédikátor tuti, hogy nem szűklátó körül. Tehát ez garantált. Tehát annyira nem, hogy néha megbotránkoztató, amit csinál. De hiszem, ha megtehetnénk, mi is megcsinálnánk. Dehogy is, én ezt nem, én ezzel már, én ennél szellemibb vagyok. Vagyok a szözt. De attól még a végkövetkeztetés, az igazság az, amit keresek. Ugyanúgy, ahogy Salamon is. Azt mondja, hogy itt van ez az élet, rá akarok jönni, hogy miről szól. Itt van a világ, ki akarom silabizálni, hogy mi a lényege. Itt vannak a hétköznapjaim, gürcölök, aggódok, küszködök, örülök, vágyakozom, nyugodt vagyok, nyugtalan. Zajlik az élet, akarom érteni, hogy mi történik velem. Tartunk valahova, de hova? És tényleg? Akkor, és ha igen, ha tartunk valahova, akkor az úton, amin megyek, mi fontos és mi nem? Ahhoz, hogy elérjem a célomat. nem tudom, Salamon megnézi, és olvassátok el az egészet, nagyon jó, de tényleg. És rengeteg bölcsesség van benne. Tehát úgy értem, olyan mondatok vannak benne, amiktől így csípél meg. De tényleg abban a fázisban írta, amikor épp azon volt, hogy eltoljon mindent. Oké, második fejezet. Első vers. Ezt gondoltam magamban. Megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. Ezt próbáltátok már? Lássuk, miről szól az élet. Próbáljuk meg, hogy milyen az öröm. És próbáltad már, milyen élvezni a jót? Salamon megpróbálta. Azt mondja, de kitűnt, hogy ez is hiába valóság. Na köszönöm, ezt gyorsan lerendezte. Arra jut, hogy hiába valóság. Mit jelent az, hogy hiába való? Hogy alapvetően értelmetlen. Hogy alapvetően nem kapcsolódik semmilyen megelégítő végeredményhez. Azaz hiába való, öncélú, egy zárt rendszert szolgál, amely mert nem viszonyul és nem kapcsolódik a legfontosabbhoz, ezért igazából értelmetlen. Mint amikor, nem tudom, hullik szét az életed, depressziós vagy, adósságaid vannak, rossz a házasságod, beteg vagy, de elmész egy moziba. És két óráig nézted a filmet. És nagyon jó, de az összes célja és értelme az a két óra volt, ameddig pusztítottad az agysejtjeidet, azzal, hogy valami más, nem pusztítottad, nem feltétlenül, de hogy elfoglaltad magad valami másod. De amikor vége a filmnek, akkor a lényeget tekintve változott valami? Hát ha tanultál valamit esetleg a filmből, akkor igen, de azon kívül nem. Tehát önmagában, hogyha ha most azt a döntést hoznád, hogy rendben, ez a két óra jó volt, úgyhogy mostantól napi 12 órát fogok filmezni, akkor ez egy rossz megoldás lenne az életre, mert valójában nem érinti a lényegét, hanem csak egy pótmegoldást ad, csak egy zárt körben ad valamiféle eredményt. Azaz hiába való, értelmetlen, hiába való. És erre jutott Salamon, ami az örömet illeti. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség. Az örömre pedig, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom. Tehát most ezt kipróbálta, megy a következőhöz. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magamat, de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse. Ezt is elég sokan kipróbálják napjainkban, és lehet, hogy a második rész nélkül. Azt mondja, oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az embernek, amit véghez visznek az ég alatt az egész életük során. És van itt egy fogalom, amit fontos látnunk. Azt mondja, hogy meglássam, jó-e az embernek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. És ez a kifejezés, hogy az ég alatt, ez nagyon fontos. És többször elő fog jönni. És itt kezdi el mondani, hogy igazából mit csinált, mik ezek az oktalan dolgok, amikhez hozzáfogott. Azt mondja, nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem. Ki az, aki épített már házat közületek? Jó. Ki az, aki házakat épített? Igen. Ki az, aki magának épített házakat? Lehetne ilyen is. Salamon ezt csinálta, házakat épített. Azt mondja, szőlőket ültettem. Kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. És itt ne azt képzeljétek, hogy egy a hátsó kertben 120 négyzetméterben ültetett egy pár gyümölcsfát. Ezek ligetek, úgy értem, földeket, mezőgazdaság. Csináltattam víztározókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Öntözőrendszer. Megreformálta az ország infrastruktúráját. Szereztem szolgákat és szolgálókat. Voltak házamnál született szolgáim is. menjünk tovább. Marha csordám és júnyájam is több volt, mint mind azoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. És hát tudjuk, hogy például Dávid volt az ő előde, az apja, és királyok, uralkodók sora, akiknél azt mondja, hogy ő nagyobb, lehet úgy mondani, vagyont halmozott föl, többet tett, mint bárki az elődei között. Azt mondja, gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Nem vont meg magától semmit. Gazdag volt, cselekvő volt, értelmes dolgokat tett a közjavára, és ugyanakkor magától sem vont meg semmit. Énekesek, ami nagyjából azt jelenthette, hogy zajlott a buli a palotában állandóan, szép nőket, amit hiszem, hogy a világ, mint az egyik, főleg a férfiak számára, de lehet, hogy a nők számára is, mint ugye egy ilyen énkép, etalon, iszonyatos erővel használ. Tehát miről szól minden második reklám? Miről szól egy férfi fejében az élet egyik célja? Szép nőkről szól. El tudom képzelni, nem vagyok nő, de el tudom képzelni, hogy ebben a világban nőként pedig arról szól, hogy szép nőnek kell lennem, ha valamit is akarok. Ugye? Ez az egyik fő eszköz a világ kezében arra, hogy minket mozdítson. Lehet, hogy ez a lényeg. Lehet, hogy tényleg így kell, hogy legyen. Lehet, hogy ez az egyik értelme az életnek. És Salamon kipróbálta. Volt 700 felesége és 300 ágyasa. Hogy értem, szerintetek kipróbálta? Szerintem kipróbálta. Egyébként nem javaslom, hogy utána csináljátok. Hiszem, hogy a bukásának ez volt az egyik oka. A feleségei azt mondja, nem voltak szellemi emberek. Azt mondja Salamon máshol, hogy 1000 ember közül csak egy igazat találtam, de asszony egy sem volt köztük. És ez most nem a hölgyeknek szól, bocsánat, ez Salamonnak a személyes tapasztalata. Az ő feleségei nem voltak szellemi emberek. És hiszem, hogy ez egy olyan komoly hatást gyakorolt rá, mint emberre, hogy elfordították a szívét Istentől. És persze lehet, hogy ebben nem csak a feleségei voltak hibásak, mert Isten 3 dolgot tanácsol a királynak. Ne gyűjts sok lovat, ne gyűjts sok aranyat, és ne gyűjts sok feleséget. Salamon mind a 3 megcsinálta. Mert ugye rá akart jönni, hogy van ez neki. Volt sok lova, sok aranya is, meg sok felesége is. Azt mondja, naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. És ezt fontos látni, hogy néha olyan könnyű leszólni a sikeres embereket. Ugye ott ül a nagy Mercedesében, hatalmas háza van, rózsadombon, mit tudom én. És úgy ránézel, és azt mondod, hát ez biztos bunkó. Valami gangster, biztos még ölt is, hogy megszerezze a vagyonát. Tudod, és nem biztos. Nem biztos. Lehet, hogy egy nagyon értelmes ember. Lehet, hogy egy nagyon szelíd ember. Lehet, hogy egy nagyon bölcs ember. Leülnél vele egy asztalhoz, és nem tudnád, hogy kicsoda, állati jóba lennél vele. Egy klassz ember. És Salamon azt mondja magáról, hogy én elértem mindent, de megmaradt a bölcsességem. Nem úgy lettem gazdag, hogy csak azért nem élvezem, mert túl egyszerű vagyok ahhoz, hogy tudjak kezdeni valamit a lehetőségeimmel. Ugye könnyű ezt az ítéletet. Ha én lennék gazdag, akkor én tudnám, mit csinálnék a pénzzel. Akkor én tudnám, mit csinálnék a lehetőségeimmel. Én kiteljesednék, én egy teljes életet élnék. Az a szerencsétlen, ugye mindenki, aki gazdag, az azért nem tud, mert bunkók. De én nem lennék az. De Salamon nem volt az. Salamon a világ legbölcsebb embere volt, és meg is maradt ez a bölcsessége. És ki az, aki ellátogatott hozzá? Séba királynője? Azt hiszem 7 hónapot utazott karavánnal, hogy láthassa Salamont és az udvarát. És még nem is látta Salamont, csak a szolgáit, és azt mondta, hogy megérte az út. Azt mondja, láttam a szolgáidat, és abból rájöttem, hogy milyen nagyszerű király vagy. Ez hogy lehet? Hát úgy, hogy Salamon tényleg nagyszerű volt. Csodálatosan bánt az emberekkel körülötte. Egy áldás volt azoknak, akik a közelében lehettek. Garantáltan nem volt egy bunkó. Nem tudom, értitek-e, hova akarok kiukadni? Ő igazán megpróbált mindent. Ahogy csak lehet. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg a szívemtől semmi örömet, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. Na ez az a mondat, ami azt hiszem, hogy ilyen hű. Ez biztos nagyszerű lehet. Azt mondja, nem vontam meg magamtól semmit, amit a szemem megkívánt. Az megvolt. És nem volt bűntudatom sem, hisz én fáradoztam, és ez volt a hasznom, ez volt a fizetségem. Salamon élte az életet. Ez jól hangzik, nem? Ki? A 11. vers. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Ezt elolvasom még egyszer. De amikor szemügyre vettem minden művemet, és ezek nem voltak kis dolgok. Ezek nem voltak kis dolgok. Költő volt, írt, úgy értem, megírta énekek énekét, amit a világ történelem, még a világi része is, a világirodalom egyik remek művének tart. Még a kommunista általános iskolában is tanították. Ugye? Tanították, ugye énekek énekét. Emlékszem rá. Egy szót se értettem belőle. De valaki, aki megvalósította önmagát, és azt mondja, amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. És megint látnotok kell ezt a kult szót, hogy a nap alatt. És akkor itt álljunk is meg. Nincs semmi haszna. Igaz ez? Igaz ez? Mi így éljük az életünket? Hogy hiába való minden, amit teszünk? Így kezdi prédikátor. Ez az első megállapítása. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Második vers. Így mi így éljük az életünket? Igen is, és nem is. Nem. Számunkra azzal, amit Isten adott nekünk, semmi sem hiába valóság. Ez a helyzet. Semmi nem hiába valóság. Minden, amit hitből csinálunk, minden, ami kilép a nap alól, minden, ami túlnyúlik ezen a zárt rendszeren, az örökké való. Célja, értelme és jelentősége van, mégpedig téren, időn és a mi elképzeléseinken felül való. Örökké való, célja, értelme és jelentősége van. De a nap alatt, azaz a mi világunk zárt rendszerében, minden hiába való. Miért? Mert ez a világ pusztulásra van ítélve. Mert ennek a világnak vége van. Úgy értem, 80 év van kiszabva nekünk. 80 év. Meghalunk. Ezt értitek? Eljön a nap, kiírják nagy piros betűkkel, hogy game over. Vége. Mi az értelme a gazdagságodnak? A lényeget tekintve. Bill Gates egy szép napon, vagy lehet, hogy annyira nem szép napon, de távozik ebből a világból örökre. örökre. Minden nagyszerűség, minden gazdagság, minden teljesen hiába való. Értelmetlen. De ha nem vagyunk ennyire szélsőségesek, hanem azt mondjuk, hogy rendben, nézzük azt a 70 évet, amíg élünk, akkor van-e értelme? És a válasz az az, hogy nem. Nem, mert Isten az örökké valóságot helyezte a szívünkbe. Ami azt jelenti, hogy nem elégszünk meg semmivel, ami viszonylagos. Semmi, ami viszonylagos, nem tudja megelégíteni a legmélyebb, nagyon valós szükségeinket. Amik így néznek ki. Cél és értelem. Mire van egy emberi léleknek szüksége ahhoz, hogy kiteljesedett életet élhessen? Valódi célra és értelemre. Ahol a valódi szó egy olyan, amire rá kéne, hogy kérdezzetek. Sanyikám, ne általánosíts, mi az, hogy valódi? Nekem van célom. Van egy családom, föl akarom nevelni a gyerekeimet, és azt szeretném, hogyha a legtöbbet adhatnám nekik, amit tudok. Ez nem jó cél. Nem tudom. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem. A valódi cél alatt örökkévaló célt értek. Olyan célt, amely nem relatív. Azaz nem én találtam ki róla, és hozzám viszonyítva megfelelő cél. Az én életem célja az, hogy felneveljem a gyerekeimet. Ki mondja ezt? Én. Ki mondja még? Hát a Péter, ő is egyetért velem. Rendben. És attól, hogy te mondod, meg a Péter mondja, attól az tényleg úgy van? Attól te minden kétséget kizáróan tudod, hogy az életednek ez a célja? És a válasz az, hogy nem. Akkor tudnám, hogyha az én célomat egy végtelen viszonyítási ponthoz tudnám mérni. Ha abszolút módon meg tudnám mondani, hogy ez egy végtelen, személyes viszonyítási pont. Isten tudja megmondani, hogy mi az életem célja. És az a cél, amit ő ad nekem, az abszolút cél. Az megkérdőjelezhetetlen. Amilyen okból, amilyen célból ő teremtett, az az én életem célja. De ő az örökké valóságra teremtett minket. Mi csak átutazók vagyunk ezen a földön. Ki van szabva az időnk? 70, 80, 90, 100 év. És ez az egész élet arról szól, hogy készülünk a jövőre. Készülünk az örökké valóságra. És amik vagyunk a halálunk pillanatában, azok vagyunk örökre. Pásztor Scheller így mondta egyszer, mint a beton. Amikor kiöntik, akkor még formálható. És arrébb söprik, vagy nem tudom, mit csinálják, és belefolyik az ácsok által előkészített formába. De aztán megszilárdul egy ponton. Leverik a zsalut róla, és az örökre ami. És ugyanez a mi életünk is. Most a földi életünk során még cseppfolyósak vagyunk, még formálhatóak. De egy ponton megszilárdulunk, és azok vagyunk, amik egy bizonyos szempontból örökre. És az életünk erről szól, készülünk az örökké valóságra. És a kettő, a földi életünk és az örökké valóságban jelentkező céljaink nem mondanak ellent egymásnak. Ugye a menny határozza meg a földet, és nem fordítva. Úgyhogy ha én a mennyei céljaimmal vagyok elfoglalva, akkor a földi életemmel nem lesz semmi baj. Akkor valójában így kerül a helyére mindaz, amit a nap alatt teszek. Salamon számára értelmetlen volt az énekek éneke, amit megírt. Miért? Mert elveszítette a fókuszát. Mert már nem Istenre nézett, és Istenhez viszonyítva ítélte meg a dolgok értelmét, hanem önmagára nézve, és a nap alatti, a földhöz ragadt életét tekintve. Én önmagamban, mi önmagunkban, Isten nélkül, Istentől elválasztva, értelmetlenségbe kell, hogy jussunk. Ezt értitek? De hogyha összekapcsolom Istennel, akkor mindaz, amit hitben meg tudok tenni, az örökké való. És mindaz, ami pedig nem hitből van, az pedig bűn Rómában. Nézzük meg Róma. Oda kell, hogy lapozzak, hogy rájöjjek, hol van. azt hiszem Róma 12, hazudtam. Tizennégy. 23b. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Azaz minden, ami nem hitből származik, az céltévesztés. Minden, ami nem hitből van, az csak a nap alatt történik. És értelmetlen, és hiába való. Minden hiába való, ami nem hitből van. Minden hiába való. Minden. Salamonnak igaza van. Minden hiába való. Mert a nap alatt történik. És oké, van-e olyan ember, aki ne a nap alatt élne? Itt van a nap, és itt élnek az emberek. Szerintetek mindenki a nap alatt él? Nagyon egyszerű kérdés. Igen, nincs ember, aki ne a nap alatt élne. De megvan a lehetőségem, hogy a vonatkoztatási rendszeremet megválasszam. Választhatom a világot, a nap alatti rendszer, annak az értékeit, annak a céljait, annak a lehetőségeit viszonyítási pontként. Tehát mondhatom azt, hogy én meg akarok felelni a társadalom elvárásainak, meg akarok felelni saját magamnak, én a magam erejében bízom, a pénzemben bízom, a lehetőségeimben bízom, a barátaimban bízom, ez az én életem, erre a 80 évre fókuszálok, megpróbálok mindent elérni, amit csak lehet, ez alatt a 80 év alatt igyekszem elérni, amit emberileg csak el lehet érni, és és minden hiába való lesz. De megtehetem azt is, hogy azt mondom, hogy én itt élek a nap alatt, és a fejemmel viszont fennélek a mennyben. És azt mondom, hogy Uram, Isten, te mondd meg, hogy mi a célja és értelme a dolgoknak. Te mondd meg, hogy hogyan éljek. Te mondd meg, hogy mire figyeljek. És minden, amit teszek, azt hozzád igazítva teszem. Minden, amit teszek, azt rád nézve teszem. És ugye, mert tudjuk, hogy Isten nem egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett, ezért ez a kapcsolat nem nehéz. Tehát nem úgy van, hogy Uram, akkor én most ezt csinálhatom, vagy nem csinálhatom. Nem. Laza vagyok. De a szívemben Istenre figyelek. Megyek dolgozni. És azért dolgozom, hogy lehetőleg kétszer annyit keressek, mint amennyit most. Uram, megáldod? Jó, ha most ezzel töltöm az időmet? Igen? Figyelj, ha nem mondod, hogy nem, akkor én csinálni fogom, de te adj erőt hozzá. Te töltsd be, te tegyél rá képessé. És tudom, hogy minden eredmény, ami jönni fog, valójában tőled jön. És tudod mit? Igazából miközben kétszer annyit kéne keresnem, mint amennyit most keresek, tudom, hogy valójában nagyobb érték, hogy miközben csinálom, a te nevedben csinálom. Miközben vállalkozom, aközben tudom, hogy emberek figyelnek engem. És amikor figyelik, hogy én hogyan vállalkozom, téged fognak látni, mert téged foglak visszatükrözni. Rád nézek a döntéseimben, rád nézek, amikor eldöntöm, hogy kirúgok-e valakit, vagy sem. Rád nézek, amikor elbánok az egyik munkatársammal, aki egy esztelen hibát követett el, és komoly pénzügyi veszteséget okozott a cégnek. Rád nézek, és amikor szólok, akkor remélem, hogy a te szavaiddal szólok. Mert van egy elhívásom, van egy célja az életemnek, ami túlmegy azon a célon, amit ez a világ értelmezni tud. Az én célom az, hogy a te nevedben járjak ezen a földön. Hogy téged mutassalak ennek a haldokló világnak, és a te üzenetedet közvetítsem. Csak ez a cél. Úgy értem, mindenki csuhában mászkáló, éhező, Jézus szeret téged, transzparenssel mászkáló fura keresztény lesz, mert ez a cél. Csak ez a cél. A válasz az, hogy igazából csak ez a cél, de a mód, ahogy Isten ezt a célt el akarja érni, azt úgy hívják, hogy normális keresztény élet. És nem furcsa, elvetemült keresztény élet. Normális keresztény élet. Ahogyan egy normális ember él, ami azt jelenti, hogy mindent szabad neki, csak nem minden használ, Ami azt jelenti, hogy mindent szabad neki, csak nem válik semminek a rabjává, akkor az nagyon úgy néz ki, mint amilyen életet egy világi ember is kívánna magának. Normális élet. Egy olyan plusz erővel, egy olyan plusz bölcsességgel, egy olyan plusszal, amit irigyelnek. De igazából minden hitből van, amit csinálok. Elmegyek, és felülök a buszra. És Isten dicsőségére utazom. Hogyan? Hogyan? Úgy, hogy tudom, hogy Isten velem van. És látok egy nénikét ülni ott belül. És olyan furcsa. Valahogy úgy feltűnt nekem, és elmondok egy rövid imát érte. Áld meg, Uram, azt a nénikét. Lyukasztok, és azt mondom, hogy nem vagyok normális, úgyse jön ellenőr. De én Isten előtt lyukasztok. Én azért lyukasztok, mert nekem van egy Istenem, aki elég nagy ahhoz, hogy nekem ne kelljen 170 forint miatt csalnom. És lyukasztok egyet. Hitben. Egyébként nem mindig lyukasztok. De igen, ebb volt, amikor lyukasztottam. És akkor ezért lyukasztottam. Aztán volt az, hogy azért is, mert féltem, hogy jön az ellenőr. De nem tudom, értitek-e? Az élet nem rólam szól, kész, bezárva, hanem egy nagyobb valóságban élek, ahol én Isten nagykövete vagyok. Ahol te Isten nagykövete vagy. És nem csak nagykövete, hanem a fia. Úgy értem, a Krisztus képére formálódunk át mindannyian, Róma 8. Ami azt jelenti, hogy Isten elküld téged valahova, és azt mondja, látni akartok engem? Nézzétek meg őt. Normális vagy? Ilyet nem mondj. Őt nézzétek, ne engem, ne. De téged, de nem. De igen. A te vagy Salamon egyik szolgája, akit amikor Séba királynője meglát, azt mondja, hogy tudom, milyen a királyod. Tudom, milyen az urad. Nagyszerű lehet. Mert akinek ilyenek a szolgái, Az nagyszerű kell, hogy legyen. És az életed, ahogy normálisan éled, emberek örökkévaló sorsát változtatja meg. Nem tudom, hogy érted-e, hogy az a mosoly, amivel rámosolyogsz a szomszédodra, amikor habzó szájjal üvölt veled, és azt mondod, hogy megértem, amit mond, és elnézést, és ha bármiben segítségre van szüksége, akkor csak szóljon. Az egy zavarba ejtő mosoly volt. És egy zavarba ejtő reakció. És ha szeretetből tetted, akkor Isten azt használta. És lehet, hogy 10 év múlva, amikor rákosan az utolsó napjait fogja az az ember élni, és egy nem tudom milyen misszionárius véletlenül bemegy a kórházba, és megosztja vele az evangéliumot, akkor lehet, hogy ez a mosoly összekapcsolódik azzal az üzenettel, és nagyon is biztos. Igen, az a hülye szomszédom is egy keresztény volt, az, amelyik olyan bárgyú nyugalommal, megértően, szeretően mosolygott rám akkor is, amikor én meg tudtam volna folytani. De ez nem is hangzik olyan rosszul. Lehet, hogy igaz, amit mondanak. Lehet, hogy most már nincs sok időm. Most már úgyis meghalok. És lehet, hogy megtér. Lehet, hogy a te normális életed, amiben semmi furcsaság nincs, csak visszatükrözi azt a hatalmat, amivel keresztényként élsz, emberek örök sorsát változtatja meg. És a lehet szót nyugodtan kivehetjük. Biztos. Garantáltan. Garantáltan. Úgyhogy semmi sem hiába való, ami hitben történik. De igenis minden hiába való. Még ha nagyon élvezed is, még ha örömet okoz is, még hogyha remélem holnap is ilyen napom lesz, akkor is hiába való. Mert nem kapcsolódott össze azzal, ami örökkön örökké volt, van és lesz. Tudom, ez olyan fontos. Nem az a baj, hogy mit építesz, hanem hogy milyen alapon építed. Cseréld ki az alapot, és az, amit építettél, rendben lesz. És nem tudom, hogy elolvassam-e még a többit is, mert nagyon izgalmas. Mennyi az idő? 12 perc. Akkor nem olvasom el. csak néhány verset. A következő 12. verstől a bölcsességről és az esztelenségről beszél. Ugye megnézi az intellektuális javakat. Lehet, hogy az élet értelme nem az, hogy mit építek, mit hozok létre, hanem hogy mennyire növesztem meg a fejemet. És Salamon nagyon megnövesztette a fejét. És a végén azt mondja, hogy az is értelmetlen. Azt mondja, a bölcs és a bolond ugyanúgy meghalnak. Ezt tudtad? Ugye te lehetsz állati bölcs, ugyanúgy a földbe kerülsz. Mi hasznod van a bölcsességedből? Azt mondja, jobb a bölcsesség, mint a bolondság, mert a bölcs az a világosságban jár, a bolond meg a sötétben. A bolond nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, hogy mi miért van, vagy mintha vak lenne. De ugyanúgy meghal mind a kettő. A világot nem váltja meg a bölcsességed, az életedet nem váltja meg a bölcsességed. Úgyhogy esztelenség. És azt mondja, hogy meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, és akkor erre jön rá, hogy mert ő elmegy, és másra kell hagynia. És 22. vers, mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt? És itt jön megint egy nyomorult dolog, azt mondja, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. Ezt észrevettétek, hogy amikor elkezdesz nagyon akarni, amikor elkezdesz harcolni azért, amit a fejedbe vettél, akkor az életed minősége romlani kezd. Ezt észrevetted? Egy darabig javul, ugye, mert új játékszerem van. Most épp üzletesdit játszok, és nagy reményekkel, ugye, elvont a valóságtól, sokszor elrugaszkodott álmokkal vágok neki mondjuk egy üzletnek, és azt mondom, egy kicsit csinálom, egy kicsit építem, de jó lesz, és utána mindazt, amit én álmomban hozzáragasztottam, hogy jutalomként adni fog nekem, biztos hozni fogja. És aztán nem teszi. Eltelik egy év, a friss örömöm már elmúlt, a problémák már megjelennek, a küszködés ott van, és azt veszem észre, hogy a napjaim így telnek, fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta a szívének. Ez is hiába valóság. Úgy értem, csinálok valamit azért, hogy amikor megcsináltam, akkor az adjon egy célt, és érte, hogy amikor kész lesz, akkor rendben legyen minden. Ugye? Ez az elképzelés ismert. Most áldozatot hozok, hogy amikor meg lesz, boldogan élhessek. De tudom, hogy amikor meg lesz, arra fogok rájönni, hogy értelmetlen. Tudom, hogy nem adja azt, amit várok tőle. És ráadásul, na jó, de akkor legyen olyan, hogy az út legalább amíg csinálom, az élvezetes legyen. De az sem az. Az meg fájdalommal és bosszúsággal van tele. Ez őrület. Ez tiszta dili. És akkor Salamon itt lemond egy következtetés. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. És ez az, ahol most a világ tart. Hedonizmus. Tudod mit? Tojok a dolgokra. Tojok rá. Nem érdekel. Melózok annyit, seftelek annyit, próbálok annyit, hogy legyen miből élni. Hogy legyen miből jól éreznem magamat. A következő hétvége a lényeg, amikor megyünk bulizni. 3 napig nem alszunk, belőjük magunkat, és gyerünk, éljünk. Vagy iszom. Iszom. Kibírom valahogy a napot, valahogy a munkahelyemen, amik ki nem rúgnak, hogy legyen miből este inni. És akkor jobban érzem magam. Vagy nem tudom, van egy hobbim, és az élet két periódusból áll, amikor várok arra, hogy a hobbimnak élhessek, és amikor épp a hobbimnak élek, és félek attól, hogy nem sokára megint vissza kell mennem a normális életbe. Élményeknek élek. De ha ez sikerül is, akkor is hiába valóság. Akkor az olyan, mint a moziba járok. Még ha a legjobb filmeket is nézel, tényleg jól érzed magad közben, tényleg jól, akkor is hiába valóság, de van itt egy bökkenő következő vers, de beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is, mert ugyan ki élhet, ki ehetik, ki lehet vígan nála nélkül. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Úgyhogy Salamon erre jön rá, hogy azt mondja, Isten nélkül még élvezni sem tudod a dolgokat. Nem tudom, emlékeztek-e arra az időre az életetekből, amikor ezt próbáltátok, csak hadd érezzem jól magam, és nem ment. Egy ponton túl nem ment. Rosszul éreztem magam. És nagyon fontos ez az egy vers, hogy akit Isten jónak talál, annak ad. Csak úgy. Örömet, bölcsességet, tudást. A bűnös pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután pedig annak adja, akit jónak talál. Mindaz, amire vágyunk, mindaz, amiért a világ küszködik, az ebben a kapcsolatban Istennel teljes természetességgel jön. Alapjáraton ott van. Kit talál Isten jónak? Valódi kérdés, mert ugye ez volt a feltétel. Akit Isten jónak talál? Kit talál Isten jónak? Engem nem, az biztos. Vagy igen? Kit talál jónak? És római levélben sokat beszéltünk erről, hogy nincs más igazság, ami megáll Isten előtt, csak a sajátja. Úgyhogy Isten azt találja jónak, aki beismeri magáról, hogy teljesen elveszett, teljesen értéktelen, teljesen bűnös, és ezért hajlandó ajándékba ingyen elfogadni valaki másnak, Krisztusnak az igazságosságát, aki ingyen oda is adja. Ugye erről szól az evangélium, hogy Isten ingyen megigazított minket. Mi, akik bűnösök voltunk, igazzá lettünk téve azáltal, hogy hittünk Jézus Krisztus helyettesítő áldozatában. Az ő munkájában, amely ingyen és bérmentve igazzá tesz minket. Na most ezután, hogy hittünk Jézusban, és ő igazzá tett minket, annyira igazak vagyunk, mint Isten. Az ő igazságát kaptuk meg. Úgyhogy Isten jónak talál téged. A helyzet az, hogy igen, nem tehet mást. Bűn lenne a részéről, ha nem tenné. És persze van itt még egy folyamat, amit megszentelődésnek hívunk, és ez arról szól, hogy én mennyire vagyok hajlandó tudatosan el is fogadni mindazt, amit kaptam. Mennyire vagyok hajlandó egyetérteni Istennel. Ugye ő igazzá tesz engem, azt mondja, hogy tökéletes vagy. Ha, köszönöm. De azt is szeretném, ha tudnád, hogy mit jelent ez a tökéletesség, és egyetértenél vele. És erre azt mondom, hogy fogalmam sincs, mit jelent. Rendben, de ha tanítsalak, egész életedben tanítani fogom neked azt, ami már a tiéd, és neked jönnöd kell velem. Alázatban, megtörtségben. Ez két fontos szó. Alázat és megtörtség. Taníthatóság, nagyon egyszerűen. Formálhatóság, nagyon egyszerűen. Úgyhogy, ha büszke vagyok, és kemény, és lázadok, habár a helyzetemben jó vagyok, és elfogadott, tökéletes, a tapasztalatomban azt fogom megélni, hogy Isten harcol velem, mert szeretné, ha meg is élném azt, amit kaptam. Azt fogom tapasztalni, hogy Isten ellenem áll, és falakat állít elém, mert szeretné, hogyha a büszkeségemet alázatra cserélném, a keménységemet megtörtségre, és a lázadásomat egy szelíd, elfogadó kapcsolatra Istennel. De ennyi az egész. És ha ez megvan, akkor minden egyéb ráadásban jön. Akkor mind az, amiért Salamon küszködött, az készen megvan neki. Nézd meg Énekek énekét. Énekek éneke egy olyan írása, amit abban a fázisban írt, amikor megvolt ez a kapcsolata Istennel. És a fellegekben jár. És semmit nem látsz Prédikátor könyvének a hiába valóságából. Minden tele van élettel, minden dicsőséges, minden nagyszerű, minden tart valami felé, minden mozog, minden erős, minden csodálatos. Énekek éneke. Miért? Mert ott nem a nap alatt él. Csak a lábai vannak a földön, a feje fönn van a mennyben, és mindennek értelme van. És még két verset hadd mutassak meg nektek. 3:9, ezt olvastuk, és aztán 3:14-15. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Na ez hogyan ide? olvasom még egyszer. Tehát itt van ez az egész küszködés. Salamon próbálkozik megtalálni, megtenni, megtanulni, rájönni, és arra jut, hogy minden hiába való a nap alatt. És aztán a következő szakaszban erről kezd el beszélni. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Figyelj, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Mit jelent ez? Akkor neked mit kell csinálnod, ha ez így van? Akkor neked le kell gyártanod még valamit? Akkor neked nyújtanod kell még valamilyen teljesítményt? Nincs mit hozzátenni, és nem is lehet belőle elvenni. Isten, amikor megteremtette a világot, a te életeddel együtt kész volt. Azonnal kész volt. Nincs mit hozzátenni. Lehet, hogy nem látod a teljes spektrumot, amit ő létrehozott, lehet, hogy nem látod, de akkor is ott van, és kész van, nincs mit hozzátenni, és nem is lehet elvenni belőle, akkor neked mi a dolgod? Elfogadni. Itt ül egy zseni mellettünk. Elfogadni. De ez a világ fókusza? Amikor fölébredsz reggel, akkor ez a hozzáállásod, hogy elfogadni? Nem, az a hozzáállásod, hogy mit kell tennem? Mit kell megváltoztatnom? Mit kell hozzátennem? Vagy mit kell elvennem ahhoz, hogy működjön? Az elfogadás egy nonsens gondolat. Nincs mit, kitől fogadjak el? Nincs kitől elfogadni? Dehogy is nincs. Csak a nap alatt, ebben a zárt rendszerben él úgy az ember, hogy nincs kitől elfogadni. Valójában minden kész van. És figyelj, itt jön a következtetés, 15. vers. Ami volt, nem még itt az előzőben. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. És az Isten félelem példabeszédek egy szerint a bölcsesség kezdete. És erről sokat beszéltünk, hogy ez nem az a félelem, ami rettegéssel tölt el. Dehogy is. Nem, ez egy tisztelet, azaz egy fókusz, egy összpontosítás. Reggel fölébredek, mi az életem lényege? Mi az az egy dolog, amit nem akarok eltolni? Mi az egy dolog, amire nagyon kell figyelnem? A főnökömnek kávét viszek reggel, mert amikor kávét kap, akkor nem üvöltözik velem. Nem? De lehet, hogy nem. De mindenkinek van egy ilyen fókusza. Tehát mi a lényeg? Mi a lényeg? Kiengeszteljem a férjemet, hogy virágot vigyek a feleségemnek, hogy csak hogy ez meglegyen, tudod, a számláim, a pénzem, nem tudom, valami van, ami így elkap, és ami azonnal megkapja az egész figyelmemet, az egész tiszteletemet, az egész félelmemet. Igaz? Van ilyen? Hogy ne lenne? És azt mondja, ez legyen Isten. Pont. És ha ő az, akit félsz, akkor nem vagy bolond, mert ő az, akinek minden a kezében van. Ő az a tényező, ami meghatároz mindent. És Isten ilyenre is csinálta a világot, hogy aki egy kicsit gondolkozik, az hamar eljut ide. És rájön, hogy Isten mindent megcsinált. Nincs mit hozzátenni, nincs elvenni belőle. Mi marad nekem? Állatira figyelni Istenre, és elfogadni tőle. És azonnal mindennek értelme van. Ez a kapcsolat megvan, én hitben élek, hogy jól csinálom-e vagy sem, azt nem tudom. Az Isten dolga. Én függök tőle. Én kapaszkodok bele. Én ráfigyelek. Mondd, ha másképp akarod. De ha nem hallom, akkor nem tudom másképp csinálni. Szóld a szót, és én megváltozom. Te vagy a fókuszom, téged féllek, de nem akarom eljátszani, hogy én vagyok Isten, és én csinálok itt valamit. Te már mindent megcsináltál. Tedd, amit tenni akarsz. És én elfogadom. Én szeretlek. Nekem szükségem van a te szeretetedre. Én a te életedet akarom élni. De te vagy Isten, és én a teremtményed. Te vagy a mester, és én az agyak. Te vagy, aki szeretsz, és én az, aki elfogadom, és visszatükrözöm. Te vagy az, aki teszed, és én vagyok az, aki élek hálával abban, amit te már elkészítettél. És vannak kéréseim. Kétszer annyit szeretnék keresni, Uram. De ha nem adod meg, az se baj, mert veled megvan minden. De ha igen, én kész vagyok megtenni, ami az én részem. Tégy képessé rá, hogy elvégezzem azt a munkát, tégy képessé, hogy ne vezess. És a kérésem az, hogy áld meg a feleségemet, hadd legyen még egy gyerekünk. Mit tudom én? De a dolgok nem arról szólnak, hogy én, hanem arról, hogy ő, és én ő előtte. Micsoda különbség? És az életem nem egy nyomorult kisembernek az élete valahol Magyarországon, hanem az életem az Isten fiának az élete, aki akinek nélkülözhetetlen szerepe van az örökké valóságban. Neked, 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 mindannyiunknak. Minden napod örökké valóan fontos. Egyetlen egy ember többet ér az egész világnál. És te százakra, ezrekre lehetsz hatással. Te egyedül önmagadban, aki vagy, többet érsz az egész világnál. Semmi sem hiába való. Semmi nem hiába való. Semmi. Ha hitben van. És tudod mit? Nincs jobb annál, mint hogy ha az ember eszik, iszik, és örül mindannak, amit fáradtsággal szerzett a nap alatt. Igen. Valahogy így élek. Eszem, iszom, és örülök annak, amit Isten ad. Nincs sok küszködés. Vannak vágyak, kérések. Vannak elképzelések, látások. De nincs küszködés. Nagy Isten van, aki szeret engem, és aki bölcsen vezet, és aki igenis tart valami felé, és akarja, hogy az ő dicsősége, az ő királysága, az ő gazdagsága kifejeződjön a te életeden keresztül is. És ez nem feltétlenül úgy néz ki, hogy Jézus szeret téged, transzparensen fogsz mászkálni a városban. Normális életet ad. Ő csinálta ilyenre a világot. És a keresztény ember sokat tesz, ligeteket ültet, énekeket ír, szereti a feleségét, a férjét. Nagy dolgokat tesz. Krisztus azt ígérte, hogy a gyülekezet nagyobb dolgokat fog tenni, mint amit ő tett. De nem küszködve, nem a nap alatt, hanem hitben. És van egy új motivációnk, és ezzel befejezzük. 2 Korintus 5.14-ben, ha van még ennyi időm. 2 Korintus 5.14. Van egy új motivációnk. Az eddigi az volt, hogy keresem az élet célját és értelmét, hogy üres vagyok, és az ürességet valahogy be akarom tölteni. Szeretetre vágyom, de senki sem szeret. Állandóságra vágyok, de minden omlik szét a kezem között. És ez az üresség hajt. De most arra jöttem rá, hogy az életemnek örökké való célja van. Szeretetre vágyom, és feltétel nélküli örök szeretettel szeretnek. Állandóságra vágyom, és az én Istenem kezéből semmi és senki nem csavarhat ki. És amit ő nekem adott, az az enyém örökre, amíg ő el nem veszi, de ha ő elveszi, akkor halleluja, ez volt a tökéletes terv. És arra jövök rá, hogy én, aki üres voltam, már nem vagyok üres. Én, akinek nem volt, most van. És akkor hátradőlök, és elalszom, és alszom életem végéig. Egy unalmas, kövér keresztény életet? Nem. Nem. Ez a teljesség ad egy új motivációt. És itt van 2 Korintus 5.14-ben, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Van egy új motiváció. Nem egy üresség motiváció, hanem egy teltség motiváció. Nem az, hogy nincs nekem muszáj, acca, agy, hanem van nekem, hadd adjak én. Menjünk, tegyük, éljünk, van miből. Krisztus szeretete szorongat engem. Nem csak az, hogy hát jó, csináljunk valamit, hanem ha ülve kell maradnom még 2 percig, felrobbanok, mert mennem kell. Vagy, Sanyi, miért ülsz ilyen nyugodtan? Mert nem kell mennem sehova. Krisztus szeretete szorongat engem. A lényeg, hogy szabad vagyok, és amire Isten vezet, arra megvan a motivációm. Mert azt tartjuk, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt, és ez Krisztus mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Én is meghaltam. Eltávoztam ebből a világból. A nap alatti rendszer kötelékeiből kihaltam. Azaz nagyon megszabadultam tőle. El tudod azt képzelni, mennyire szabadulsz meg, amikor meghalsz? Teljesen. Úgyhogy meghaltam Krisztussal együtt, mind annak, ami itt a nap alatt történik. Nem vagyok már rabszolgája. Ura lehetek, használója lehetek, de rabszolgája már nem vagyok. A nap alatti dolgok nem rángatnak többet. Mert meghaltam. És itt jön a lényeg, miért? Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. És ez az, amit néha nehezen nehezen vesz be a bögyünk, hogy az az élet, amit önmagamnak élek, az az élet, amit a nap alatt élek, az hiába való. És Krisztus ebből kiszabadított, meghalt helyettem, és ha ő meghalt helyettem, akkor én is meghaltam vele. És ha meghaltam vele, akkor most már szabad vagyok arra, hogy én döntsem el, hogy kinek élek. Vagy önmagamnak, vagy Krisztusnak. És ha úgy döntök, szabad emberként, mert keresztényként már az vagyok, hogy önmagamnak élek, akkor megint minden hiába való. Akkor megint minden a nap alá kerül, akkor a régi folytatódik, és nincs semmi értelme. De dönthetek úgy, hogy ne önmagamnak éljek, hanem Krisztusnak. És az ördög azt hazudja, hogy te nyomorult, eddig se törődött veled senki, most pedig, hogy végre a magad ura lehettél volna, rabszolgájává leszel egy másiknak. Ki fog használni, ki fogja rúgdosni belőled azt, ami csak benned van, és utána ott fog hagyni az út szélén. Mindenki ezt csinálta veled eddig, nem? Krisztus is ezt fogja csinálni. Te ne akarjál szolgálja lenni senkinek. Te a magad életét éld. Ismeritek ezt a hangot? Lehet, hogy nem ilyen szavakat használ, de ismeritek ezt a hangot? Dehogy is élek én neki. Hát normális az, magamnak élek. Erre egész életemben erre törekedtem, hogy végre magamnak élhessek. Ismeritek ezt a hangot? És a hang ott hazudik, amikor azt mondja, hogy az jó lesz, ha magadnak élsz. És ott hazudik, amikor azt mondja, hogy Krisztus ki fog használni. Ki az, aki házas közületek? Oké, ki az, aki el tudja képzelni, milyen lehet szerelemben házasnak lenni? Oké. A helyzet az, hogy össze vagy kötve a férjeddel, feleségeddel, és szolgálja vagy, és már nem a magad életét éled, hanem az övét. Hát egyszerűen nincs mese. Nincs mese, nem tudsz más csinálni. És ez rossz? Egy ideális esetben nem. Ez csodálatos. Mert valaki olyas valakinek az életét éled, olyas valakinek élsz, aki szeret téged. Férfiaknak, aki tisztel téged. Nőknek, aki szeret téged. Férfiaknak, aki tisztel téged. Tisztel, úgy értem, te vagy az ura, te vagy az istene. Nők, aki szeret téged, az életét teszi le, érted? Azért él, hogy téged boldoggá tegyen. Akarsz neki élni? Akarsz neki élni? Hát hogyne? Hogyne? Csodálatos. Ez Krisztus? Ez Krisztus? Azzal a különbséggel, hogy neki minden hatalma is megvan arra, hogy a szeretetét és tiszteletét átvigye a gyakorlatba. De neked megvan a választásod, hogy ő neki akarsz élni? Vagy magadnak? Ha magadnak élsz, minden hiába való. Ha ő neki élsz, akkor minden a helyére kerül. Minden. Minden. Hihetetlen módon. Ámen. Ámen. Uram, kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, és nem elég nekünk, ha erről csak hallottunk. Nem elég nekünk, hogyha ezt csak hallottuk. Az semmi. Uram, mi élni szeretnénk ezt az életet. Neked szeretnénk élni. Minden nap halottnak számítjuk magunkat. Tudjuk, hogy meghaltunk veled együtt, és megszabadultunk attól a hiába valóságtól, ami van a nap alatt. De választanunk kell. És ez a választás te vagy. Te neked akarunk élni. Ez a te célod is, hogy neked éljünk. Te pedig szeretsz minket, és tisztelsz minket. Leteszed az életedet értünk, és a magad szintjére emelsz. Úgy bánsz velünk, mint a király a fiával, aki tiszteli őt. És ez hihetetlen, hihetetlen értéke, tartalma és jelentősége lett az életünknek. Add, hogy ne tapsoljuk el, hogy ne tékozoljuk el azt, amit kaptunk. A te drága nevedben. És ha van köztünk valaki, aki még nem fogadta el ezt az életet, szeretném, ha tudnád, hogy csak egy döntés. Ezt úgy hívjuk, hogy megtérés. Egyszerűen elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat, és ő ezt az életet azonnal ajándékba, feltétel nélkül neked adja. Egy egyszerű döntés. Elfogadlak Jézus, mint a megváltóm. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. Csak mondd neki, és ő most itt van, és hall téged. elfogadlak, mint a megváltómat. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Igazából lejárt az időnk, hogyha mennetek kell, akkor csak nyugodtan, de ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor ezt örömmel hallanánk. Ebben a konkrét példában, amit mondtál, hogy a családod, a gyerekeid, tökéletes és teljes a fedés. Nem kapcsolódás van, hanem fedés. Az én elsődleges, csak hogy lásd a képet. Istennek van néhány intézménye. Az első a szabad akarat, második a család, a harmadik a nemzet, a gyülekezet a harmadik, és a negyedik a nemzet. És ugyanakkor van egy prioritása, egy fontossági sorrendje, ahol Isten az első, az ő vele való kapcsolatom az elsődleges célja, értelme, tartalma, mindene az életnek. A második a család. Azaz, hogyha két dolgot tehetnék ezen az egész világon, az egész életemben, csak kettőt, akkor az egyik az lenne, hogy szeretném Istent, a második meg az, hogy szeretném a családomat. Ez biblikus? Tökéletesen biblikus. Mit akar Isten tőlem, mint férfitól ezen a földön? Szeresd a feleségedet, mint ahogy én szerettem az egyházat. Ez hiába való? Ez csak akkor hiába való, ha nem látom Istent. Ha csak a feleségemet látom, meg magamat. És nem látom ennek a jelentőségét az örökké valóságban, ami már nem a nap alatt van. És ahogy én beállok az örökké való célomba, mindennek, amit a porban csinálok, örökké való értelme lesz. És megszűnik, de tényleg a szószoros értelmében megszűnik hiába valónak lenni. Most mondok egy egyszerű példát. Nekem tegnap lerobbant a számítógépem. Most ez nagy dolog. Nekem nagy dolog, én internetmarketinggel foglalkozom, az egész cégem azon a számítógépen van. Minden. Úgy értem, minden. Gyakorlatilag a vállalkozásomat kihúzták a konnektorból. Mi volt a reakcióm? Tűnődés, és aztán ez volt a következő gondolatom. Uram, semmi nem történik a te akaratodon kívül. Ezt most nem értem, de minden a kezedben van. Úgyhogy én most hátradőlök, és teszem, amit kell, vagy amit lehet, de megmaradok abban a nyugalomban, hogy ez része a te tervednek. Én nem estem ki a kezedből, csak most még többet megélek abból, hogy nem én csinálom. Úgy értem, pont ez volt a reggeli imám, ez délután történt, és tegnap reggel ez volt az imám, hogy Uram, kell nekem küszködnöm? Tehát most én egy fejlesztés közepén vagyok, amit azért csinálok, mert kell ezt nekem csinálnom? És tudod, a gondolat az, hogy azért kell ezt a fejlesztést, mert kétszer annyi pénzre van szükségem, mint amennyit most keresek. Na de várjál, ki a te gondoskodásod? Hát te vagy az. De akkor miért csinálod ezt a munkát? Hát hogy meglegyen az a pénz. Na de várjál, ki a te gondoskodásod? Hát te vagy. Akkor most hagyjam abba? Akkor most ne csináljam? Akár így is lehet mondani, de ugye inkább az okát, amiért csinálod, változtasd meg. Na akkor miért csináljam? Mert én arra kérlek. De mivel én vagyok a gondoskodásod, én azt a kétszer annyi pénzt megadhatom neked úgy is, hogy te semmit nem csinálsz. Nem így fogom, mert nem ez a rendem, de te érted, hogy én vagyok a gondoskodásod, nem az üzleted? És azt hiszem, hogy megértettem. És aztán délután, amikor kihúzta a konnektorból a gépemet, akkor lehetőséget kaptam arra, hogy a gyakorlatban is rálépjek arra, amit reggel megértettem. És én magam meglepődtem rajta, hogy így ráléptem. Ráléptem. És jó érzés volt. Most nyugodt vagyok. És persze jön egy szakember ma délután, és megnézi, mit lehet csinálni. Megpróbáljuk megmenteni az adatokat, ami rajta van. Nem tudom, de kinek az életét élem? Istenét. azon a szinten változott valami? Nem. 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 Úgyhogy egy krachnak, egy üzleti hibának tökéletes célja és értelme van. Nem hiába való, a helyén van. Része az én Istenem munkájának az én életemben. Tökéletes. Jippi! Semmi nem hiába való. Ezt érted? Semmi, ha hitben van. És ezért lazíthatsz. Mondok valamit. Tegyük fel, hogy pénzügyi gondokkal küszködsz. Ki mondta, hogy meg kell őket oldani? Lehet, hogy csak élni kéne a gondok közepette, és élvezni Isten gondoskodását. Ki mondta, hogy valamit hozzá kell tenni, vagy el kell venni abból, ami van? Az ördög mondja. A régi bűnös természetünk állandóan mondja. Isten nem ezt mondja. Isten azt mondja, hogy élj alázatban. Tedd, amit én mondok. És ez most, ez rosszul hangzott. De igen, tedd, amit rám nézve helyesnek tartasz, hogy tegyél. De ő rá nézve előbb-utóbb azt tartom helyesnek, hogy minden áron megmaradjak a nyugalmadban. Minden áron. Minden áron megmaradjak a szeretetedben. Minden áron. Azt mondja, ha valamiért küszködj zsidó 10-ben, azt hiszem, akkor vagy 4-ben küzdj ezért, hogy bemenj az ő nyugalmába. Ne állj bosszút önmagadért, hanem hagyd a bosszúállást Istenre. Tudd, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ne mondd azt, hogy az én erős jobbom szerezte nekem ezt a gazdagságot. Mert Isten ad erőt arra, hogy a gazdagságot megszerezd. És így tovább, és így tovább. Megváltozik a világképem. Tényleg megváltozik. És ide jutottam, igen, hogy nekem nem kell megváltoztatni az életemet. Nem kell. De lehet. Lehet. Van egy irány, ami felé haladok, de meg ne történjen, hogy Isten elé szaladjak, valahova, ahova ő nem akar menni, vagy lemaradjak tőle, úgy, hogy ő már rég ment volna. A dolgom ez, hogy Uram, mi az, amit mára készítettél? És a jövő az nem létezik. A múlt pedig elmúlt örökre. A most van. Isten most van. És én, ha elkezdek úgy kombinálni, hogy de nekem ma ezt kell tennem azért, hogy holnap az legyen, ami a vállalkozói gondolkodásnak része is, részben kell így gondolkoznom, de nem egzisztenciális szinten, csak sáfárkodás szinten. Tehát én az életem szintjén a mostban élek. Tudod, mi lesz holnap? Tudjátok, mi lesz holnap? Isten lesz holnap. És tudjátok, mi lesz 10 év múlva? Isten lesz 10 év múlva. És tudjátok, hogy mi hiányzott tegnap? Tegnap Isten hiányzott. És tudod, mi hiányzik ma? Ma csak Isten hiányzik. És ha Isten ma megvan, megvan minden. Mit akarsz hozzátenni az életemhez? Vagy mit akarsz elvenni belőle? Ha Isten ezt a napot szerezte nekem. Miért aggódjak a holnapi nap felől, amikor Isten fogja szerezni a holnapi napot is? Gondolod, hogy holnap agyon fog ütni, mert ma nem csináltam meg valamit, amiről nem is tudtam, hogy meg kéne csinálnom? Ennyi volt, Sanyikám. Hibáztál. Nem így élünk, nem. Isten megígérte, hogy gondoskodik, megígérte, hogy vezetni fog, megígérte, hogy szeret, hogy elvégzi azt a jó munkát, amit elkezdett. Hova aggódjak? Most kicsit arrogánsan beszélek, mert aggódom, mert benne élek ebben, de erre intem magam. Ez az, amit Isten tanít nekem. Meghaltál. Légy szabad. Mind attól a köteléktől, amiben eddig éltél. És értsd meg, hogy semmit nem kell hozzátenni, és semmit nem lehet elvenni belőle, mindened megvan most, ha hiszel. Ha velem gondolkozol, ha rám nézel. És aztán ebben a gazdagságban cselekedni fogsz. Igen, indítani foglak, hogy tegyél valamit. Mózes, mit állsz itt, és imádkozol, nyújtsd ki a te botodat, és szétnyílik a Vöröstenger, és menjetek át. Ezt mondta neki, mit dumálsz már megint, most nem a dumának van itt az ideje, most cselekedni kell. De Mózes nem szúrt el semmit, ő csak egy dolgot csinált, Isten előtt volt. Nem azt csinálta, amit kellett volna, már rég ki kellett nyújtani a botját, ő meg még imádkozott. És Isten szólt neki, most nem, elég, értem, nyújts ki a botolat. Szétnyitom a Vöröstengert. Úgyhogy nem vagyunk passzívak, de az alapja a tetteinknek teljesen megváltozott. Tudod, ha nem csinálok semmit, csak itt ülök 1000 évig, ha Isten mondta, hogy üljek, ülhetek, minden rendben van. Vagy tudod mit? Nem kell, hogy mondja sem. Csak ő rá nézek, tudom, hogy az ígéretei igazak, tudom, hogy ő nem fog elhagyni, hogy nem, és ülök. És ha már nagyon régen ülök, akkor majd legfeljebb tüzet gyújt a fenekem alatt, és felállít, és elindít, de ő vezet, igaz? Nem az ő dolga? Tudod, mi a baj? A baj az az, hogy mi azt hiszük, hogy Isten nem törődik velünk. És ezért magunk akarjuk kormányozni az életünket valamiféle útmutatás alapján, amit Istentől kapunk, és nem akarjuk ezt a kapcsolatot. Mert nem bízunk benne, hogy ő tényleg gondoskodni fog, és tényleg vezetni fog. Ezért én magam akarom vezetni az életemet. Uram, adj egy 10 pontos, hogyan éljem a keresztény életet, útmutatást, és én majd megcsinálom. És ugyanúgy a régi rendszerben vagyok, a törvény alatt. Ahol a saját elvárásaimnak próbálok megfelelni nap, mint nap. Ahelyett, hogy tényleg rábíznám magam Istenre.